Közügyek. Hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terika podcastja.
Bohus Viktória agrármérnök a vendégünk itt a stúdióban, és hát arról fogunk beszélgetni, hogy ön kutyatenyésztő, bár soha nem akart az lenni, így fogalmazott nekem. Kezdjük akkor az elején, mert hát valahogy mégis sikerült.
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, agrármérnök vagyok, és hogy miért is mentem én erre a pályára? Hát imádtam a lovakat világéletembe, kiskoromtól én is az istállóban nőttem föl, aztán később lovasoktató is lettem, illetve ennek kapcsán elvégeztem az agráregyetemet. Sajnos nem volt rá lehetőségem, hogy saját lovam legyen, de pedig mindig azt szerettem volna, hogy álmom volt, hogy majd az erkélyen tartok egy kis pónit. Na hát ez nem jött össze. És most 10 évvel ezelőtt egy nagyon érdekes dolog történt az életembe. Hát én kutyát sosem szerettem volna, hát nem, kutya az nem.
Az nem ló.
Az nem ló, az igen. Kisebb, nem lehet ráülni, az nem olyan. Na de történt az, hogy egy olyan alapítványnál dolgoztam, ahol fogyatékossággal élő emberek laktak, dolgoztak, illetve velük foglalkoztunk, és egy ilyen érintett szülői találkozón egy kutyatenyésztő felajánlott az alapítványnak egy kis kutyát, egy weimári vizslát. Azt se tudtam, mi az, hogy néz ki, mutatta ott a fényképeket, hát jó kis kutya. Jó. Aztán csak mondta, hogy hát jó, figyeljen meg, hogy ez a kutya, ez nagyon jó lesz így a fogyatékos embereknek a fejlesztésére.
Egy ilyen terápiára?
Terápiának. Tehát már, ahol ő lakik Szegeden, ott is használják terápiás kutyának is a weimári vizslát, és hogy figyeljen meg, hogy jó lesz ez. Kezdjünk vele valamit, fogadjuk el. Hát mondom, vágjunk bele, majd lesz valahogy. És nekem akkor egy nagy szerelem lett. Tehát megkaptam ezt a 9 hetes kiskutyát, egy törzskönyves weimári vizslát, egy ezüst színű, gyönyörűséges kutya. Na de hogy én lovas voltam, gőzöm nem volt, hogy kell a kutyával bánni. Tehát azt se tudtam, hogy melyik oldalon kell sétáltatni, vagy mit kell rá tenni. És akkor ezzel a kutyával kinyílt előttem az élet. Kutyaiskola, engedelmes oktatás, szép is volt, jó is volt, szerelem lett, ugye elkezdtük a terápiás kutya képzésre járni, itt a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolában nagyon sokat segítettek, ott ugyan vakvezető kutyákat képeznek, de maga, hogy tudjak ezzel a kutyával bánni, nagyon nagy köszönettel tartozom nekik, hogy elindítottak az úton. És utána a csoportokba tudtunk is bejárni már ezzel a kutyussal, megcsináltam a terápiás kutyakiképző vizsgát, de gondoltam, hogy hát mi lesz velem, hogyha nem lesz ez a kutya? Hogy fogom én ezt túlélni? Mert ugye az életem sok nehéz dolgán is ez a kutya segített engem át, tehát magamon éreztem a terápiás hatását. És akkor megvettem hozzá az első szuka kutyámat, hogy legalább legyen majd utóda. Na de nem úgy van az, hogy 2 kutya, és akkor majd lesz kis kutya. Hát itt komoly vizsgakövetelményei vannak annak, hogy tenyészthető legyen egy weimári vizsla. Ugye le kell tenni vadászvizsgákat. Na akkor elindult egy új cél.
Várjon, itt álljunk meg egy pillanatra. Ön magánemberként volt egy fiúkutyája, vett hozzá egy lánykutyát, és nem engedte
nem
valaki a törvény.
Igen.
Mert ha mégis úgy alakult volna, hogy a 2 kutya annyira összebarátkozik, hogy megszületnek a kiskutyák, akkor mi történik? Megbüntetik?
Nem kapnak törzskönyvet a kiskutyák. Csak akkor, hogyha mind a 2 szülő egészségügyi szűrésekkel és munkavizsgákkal rendelkeznek. De hát mondom, legyünk maximalisták, hogyha van egy nagyon jó kankutyám, akinek törzskönyve van, és szuper teljesítménye, és van egy nagyon jó szukakutyám, akinek törzskönyve van, és egy szuper teljesítménye, hát akkor ne, hogy már kiskutyáknak ne legyen, a még szuperebb kiskutyáknak ne legyen törzskönyve. És akkor indult az, hogy vadászok mellé szegődtem, elkezdtük a vadászoktatást nekem is, és a kutyáknak is, és levizsgázott a szülő pár, mind a kettő első díjas munkavizsgát tett.
Ez mit jelent?
Hát ugye vannak feladatok, és a feladatokat pontozzák bírók, és... Tehát vannak vízi feladatok, mezei feladatok, és ezeknek a végrehajtását pontozzák, és ezek alapján mind a két kutyám a legjobb lett, úgymond, és akkor belevághattunk a tenyésztésbe. Kiváltottam a MEOS-nél, ez a Magyar Ebtenyésztő Egyesület Szövetsége a kennelengedélyt. Nem tudom, mondhatom-e a kenelem nevét.
Nyugodtan.
Ugye Színva völgyi vadászkenel, hát Miskolcon élünk, a Színva völgyében, így kapta a kenel a nevét, a Színva völgyi vadászkenel, és most már 5 évvel ezelőtt megszületett az első alom, az A betűs gyerekek, akikből szintén lettek már tenyészkutyák.
És akkor egy évben hány ilyen kiskutya születhet?
Ugye akkor még csak az egy szukám volt, itt az a törvény a tenyésztésben, hogy mindig ki kell hagyni egy tüzelést, tehát akkor évi egy alom lehetett. Na de hát ennek a kanomnak hát máshova is fedezett, és olyan gyönyörű kiskutyái lettek, hogy már nálam van egy lánya is, meg nálam van egy unokája is, és mind a ketten már tenyészkutyák, úgyhogy most a lányának várjuk épp a következő almot, az most már a G alom lesz, mert hogy A, B, C, D, E és F és G.
És utána kezdik előről az ABC-t?
Hát, ha végigmegyünk, ugye végig a Z mennek. Után jön a dupla A-s.
És egyébként mindig van gazdája, a új gazdája az új kiskutyáknak?
Ez a fajta Magyarországon még nem olyan elterjedt. Mondhatom, hogy körülbelül vizsgázott tenyészszuka, hát egy olyan 6-7 darab van Magyarországon, tenyészkam pedig, hát az is egy olyan 4 darab van Magyarországon körülbelül.
De mit tudnak ezek a vizslák, amit a másik magyar vizsla például nem?
Hát a weimari vizslára azt mondják, hogy a vizslák királya. Elegáns, magasabb, mint a magyar vizsla. Itt a weimari vizsláról azt mondják, hogy a vizslák királya. Nem barna színű, mint ami megszokott magyar vizslánk, hanem azt mondanám rá, hogy ezüst. Ezüst színű, tehát
hát
nagyon...
Barna, de olyan ezüstbehajló,
igen, ilyen ezüstbehajlós, barnás, igen. Tehát nagyon különleges színe van. A megjelenés egy arisztokratikus, és vadászatokon... Nagyon jó hajtókutya, illetve utánkeresésre is lehet használni nagyvadaknál, nagyvadak utánkeresésére. Illetve olyan széles felhasználási területe van.
Például házőrzésre?
Be lehet idomítani, de én azt mondom, hogy a vizsla nem házőrző a vizsla. Ugye, ha megnézzük a festményeket is, amik régen készültek, az mindig ott van a gazdája lábánál, a kandalló mellett, tehát ő a gazdájának a társa. Tehát mindig viccesen mondom, hogy olyanok, mint a matricák. Tehát nehéz őket levakarni. Nekik az az életük, hogy ott legyenek a gazdája mellett, és várják a feladatot.
És egy ilyen vizslakutya, ő nem hamis, ugye? Tehát nem harap elvileg.
Hát be lehet tanítani, mint minden kutyát, őrzővédőnek is. Van is ilyen, de itt nekünk nem ez a cél, főleg nem egy vadászembernek, vagy nem egy családba menő kutyánál. Tehát ezek inkább úgy néznek a gazdájukra, hogy minden pillanatban azt kérdezik, hogy mit tehetek érted, gazdám, és szuper okosak. Tehát engem az fogott meg ebben a kutyában, ami 10 évvel ezelőtt így hozzám költözött, hogy tehát kétszer megmutatok neki valamit, és már tudja, egy olyan intelligencia van benne, hogy az valami félelmetes. Tehát már-már kutyabőrbe bújt ember, így mondhatom.
Akkor ők például vakvezető kutyának is alkalmasok lennének?
A habitusuk azért nem annyira nyugodt, mint egy Golden Retrievernek. Tehát azért, hogyha a galambokat meglátják a belvárosban, akkor lehet, hogy...
Tehát van egy vadász ösztön azért,
igen,
ugye?
Tehát ők erre lettek kitenyésztve sok évvel ezelőtt, tehát ezt ugye nem is szabad belőlük kijön. Ki lehet, persze, tehát le lehet tiltani, de nem ez a cél. Tehát, hogyha erre ki van tenyésztve a genetikában benne van, hogy ők vadászkutyák, akkor igazán nem... Erre.
Tehát nem kell kiölni belőlük ezt kiölni. A született ösztönt. Egyébként mennyi idő alatt lehet megtanítani mondjuk egy ilyen vizslát, nem tudom, terápiás kutya célra? Mennyi idő kell hozzá, vagy hány évesnek kell lennie, amikor azt mondják, hogy na ez a kutya már érett a feladatára?
Hát nagyon gyorsan tanulnak, tehát ezt elmondtam, de tehát 2 éves kor az, amikorra úgy meg is nyugszanak. Addig azért még egy nem azt mondom, hogy kölyök, de egy kis...
Hát csak kölyök, kicsi.
Igen, kis csibész azért még addig kipróbálja az embert, hogy mit lehet, bepróbálkozik, hogy meddig lehet húzni a határt. Tehát 2 éves kor után lehet igazán jól munkára használni már őket.
És önök ezekkel a tenyésztők kiállításokra is járnak meg? Versenyekre a kutyákkal?
Igen, természetesen meg kell mutatni a nagyvilágnak, ugye egy tenyésztőnek jelen kell lenni az életbe, kiállításokra is járunk, illetve a szukámmal, az első szukámmal munkaversenyekre is jártunk, tehát vadászversenyekre is jártunk. Utána, hogyha már tenyészállat lesz, főleg egy szuka, velük már nem nagyon tudunk mozogni, ugye amikor alom van, akkor már nehezen megy ki az ember, nehogy valamilyen betegség bejöjjön a kennelbe a kiskutyákhoz. De igen, tehát amíg növendék egy kutya, addig jelen kell lenni a tenyésztők világába, illetve olyan párt választok a tenyész kutyáim mellé, hiszen a 10 éves első kutyusom már kiöregedett a tenyésztésből, most már olyan kanokat választok a szukáim mellé, meg hogy ugye rokon a lánya van ott, meg az unokája. Tehát jelen kell lenni egy tenyésztőnek a nemzetközi tenyésztési szinten is. Magyarországon nagyon kevés a genetikai állomány, hiszen nagyon kevés tenyészkutya van, így most is Lengyelországból az első kutyám lányára egy Európa győztes kan érkezett ide hozzánk, hogy újabb gyönyörű almuk legyen a G-alom.
Na de azt is mondta nekem itt a beszélgetésünk elején, vagy mielőtt leültünk volna a mikrofon elé, hogy ez nem természetes úton fogannak meg ezek a kiskutyák, hanem?
Igen, tehát hogyha van egy nagyon drága kan, hiszen itt a fedeztetés ez ilyen 1500-2000 eurótól indul, ugye nagyon fontos a kan tulajdonosának, hogy ne kapjon el semmilyen betegséget a szukáktól, így mesterséges megtermékenyítést választottunk, hogy a biztonság érdekében, és nem csak a mesterséges megtermékenyítés, hanem hogy mikor érkezzen be például Varsóból hozzám ez a kan, hogy a legjobb időpontban legyen. Ezt progeszteront méretünk, ugye vérvétel, előtte mindenféle baktérium és vírus mintavétel, hogy ne legyen semmi probléma. Tehát ez nem... Igazán úgy van, hogy van egy szukám és egy kanom, és tegyük össze. Erre már rákészülünk hónapokkal ezelőtt. E-vitamint kapnak, jobb takarmányt kapnak a szukák. Föl kell venni a külföldi kanok gazdájával a kapcsolatot, kiválasztani, hogy melyik kan lehet az én szukámra a legtökéletesebb.
Szóval akkor ezek nem kóborkutyák, ez biztos. Egyébként meddig élnek ezek a kutyák? Milyen élettartamúak?
Hát Hát a maximális az sajnos egy ilyen 15-nél megáll. Így 10 éves kor után már azért nyugdíjba mennek a tenyészkutyák. Sajnos rövid az életük, viszont itt van, hogy gondolkodhatunk, tehát mindig meghagyhatunk egy szuper párosításból egy még szuperebb egyedet, amiben jönnek az új célok, hogy most ezzel a kannal hoztam össze ezt a szuper szukámat, és mi lesz belőle, nézzük meg, mi születik. Ha születik egy olyan, ami nagyon jó, azt megtartom, és arra majd mit fogok vinni. Tehát jönnek ezek a célok, és egy kiállításon hol fogom bemutatni, milyen sampion legyen, milyen országba menjünk, tehát így előre jönnek már a célok, és ez visz előre, más tenyésztőkkel tartjuk a kapcsolatot. Már amit most fogannak, meg legalábbis reméljük, hogy megfogantak, mert most volt még múlt hónap végén a termékenyítés, erre az alomra már külföldi tenyésztők várnak. Egy éve.
Egyébként mennyi időre születnek a kiskutyák?
62-63 nap a vemhesség. Olyan 20-25 naposan megyünk ultrahangra, megnézni, hogy sikeres volt-e a történés.
És hogy hány kiskutya születik. Mert egyébként mennyi szokott úgy átlagban?
Hát ez változhat, mert akár az egy darabtól a 12-13-ig.
12?
Igen, de az már sok, igen. Uh-huh. Tehát szélsőséges. Ugye el kell kapni itt a legjobb időpontot, akkor le kell szűretni baktérium, vírusra, hogy ne legyen probléma, kannál is, szukánál is. A legjobb időpontot megtaláltuk, vemhesül, 25 naposan ultrahang, akkor indul újra a progeszteron mérés, hogy fent marad-e a vemhesség, vagy felszívódnak a babák.
Kell-e hogy ilyen is van.
Bizony. Tehát ez, állítom, hogy szakszerű, meg tehát nagyobb orvosi hátteret igényel, mint egy...
Mint az embereknél, emberi, ugye?
Embereknél. Ott van egy magzat, megmarad, nem marad... De amúgy így kéne embereknél is lenni, tehát végig progeszteron szintet méretünk, hogy ne legyen probléma a vemhesség során, ne legyen vetélés, ne szívódjanak föl a több ezer eurót érő kiskutyák. Ha egy felszívódik, azért már az is elég probléma, meg anyagi kiesés. Tehát itt oda kell figyelni egy tenyésztőnek.
És amikor megszületnek ezek a picike, értékes kiskutyák, gondolom, hogy a tenyésztőnek megnő a munkája, hiszen azokkal a kicsikkel törődnie kell, vagy törődik vele a mama, és akkor önöknek semmi dolguk?
Hát azt mondom, hogy az első 4 hét az teljesen jó. Mama etet, mama takarít, addig teljesen jó. Na de mikor kinőttek a kis fogacskák, kinyíltak a szemek, fel akarják fedezni a világot, megrágnak mindent. Anya akkor le is választja őket, őt ne rágják tovább. Na, akkor a tenyésztőre átpasszolja mama, hogy na, akkor most már etes te őket, takaríts te őket. Tehát a második 4 hét, mert ugye 8-9 hetesen repülnek ki a fészekből a kiskutyák. Na, az kemény.
Gondolom, hogy valamilyen speciális tápszerrel vagy táppal etetik őket kiskorban, ugye?
Annyi, hogy egy jó minőségű, tehát az már könnyen beszerezhető, azzal nincsen probléma, egy prémium tápat. Nyilván az anyát is, meg a kicsiket is.
Viktória azt mondja, hogy 10 évvel ezelőtt történt, hogy önhöz került ez a kiskutya, amit tulajdonképpen nem is akart. Eltelt 10 év, hogyha most összegezni kéne, akkor jól tette a sors, hogy önhöz röpítette ezt a kis kutyát?
Ez egy óriási ajándék volt. Ugye 10 év alatt egy ember életében sok mélyvölgy van, felemelkedés és mélypontok. Na, a mélypontokon ő segített át. És nem csak azzal, hogy mellettem volt, hanem azzal, hogy egy célt adott nekem, egy új barátokat ismertem meg, egy új életcélom lett, egy új örömforrás lett.
Egy új közeg.
Egy új közeg lett. Tehát én nem is tudom, tehát hogyha most kirepültek a lányaim, ugye nagyok lettek, ez az életrendje, és ott maradok magamba, egy házba. Én teljesen ellennék veszve, hogyha nem lennének ott most a kutyák. Tehát így megmaradt az életemnek az értelme, van miért élni. Jó, persze jön majd a kisunokám is, meg jönnek a gyerekek, de az egy másik dolog. Viszont azt el kell mondanom, hogy a lányom egy gyógypedagógus hallgató itt a Miskolci Egyetemen, és nyomdokaimban ő kutyás terápiával szeretne foglalkozni, és autizmussal élő gyerekek gyógyításába bevonni a kutyákat. És lehet, hogy majd az én tenyészetemből lesz az ő terápiás kutyája, amit én kezdtem el annó, és ő fogja folytatni.
Hát ez az élet körforgása. Köszönöm szépen Bohus Viktóriának, kutyatenyésztőnek, hogy itt volt velünk, és beszéltünk erről a témáról.